Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és többszörös módosítás történt itt a beosztásokkal. Így kerültem én ide, mert nem én voltam eredetileg beosztva, de Szabó Attila testvérünk most Ajkán van, ahol, mint megtudtuk, először jönnek össze szombatnapon. Örülünk, és imádságainkra hordozzuk őket, örömteli dolog. És nem tudom, most a gyerekek itt bent vannak?
Igen.
Akkor ide jöttök előre, mondok nektek valamit, jó? Igen. És a panka hol van?
Panka is mindjárt van.
Ja, mindjárt, jó.
Sárkán
meg. Ide üljetek be, jó?
Ezt a Oliver kapta.
Igen, és te szoktatok ajándékot, gyerekek? Ki jön nektek ajándékot?
Anyukátom.
Anyukátom, igen. És mi? Fogiba is szoktatok néha, nem? Nagymama is néha.
Igen,
tőlem is, igen.
Nagyon sok
ajándék. Igen. És... mi gondoltok, gyerekek, a Jóisten szokott ajándékot adni?
Igen.
Milyen ajándékot tud nekik adni a Jóisten? Meg
nektek?
Emlékezni. Például mi van szabva nekik
adni?
Meg innivalót is.
Virágokat.
Nagyon okos. Virágokat. Jó, csücsül le. Virágokat is ő adja, és abba tudunk gyönyörködni, ugye nagyon szép egy, hát még mit tud nekünk adni. Ugye a szívünkben mit szokott adni? Szeretetet. Ugye, másik gyereket, másik embereket, szüleiteket szeressétek. Az bizony a jó Isten adja. És azt is szeretném megkérdezni, hogy ti szoktatok-e valakinek ajándékot adni?
Igen.
Nekem. Nekem, igen. És mi? Ti is szoktatok ajándékot adni? Panka, szoktál?
Megcsinálom!
Megcsinálom. És mit gondoltok, gyerekek, hogy melyik jó ajándékot adni, vagy ajándékot kapni? Melyiket szeretitek jobban?
Hát, milyen?
Hát melyik, melyik a jó?
Ajándékot kap.
Csak képzeljétek, hogy az Úr Jézus egyszer azt mondta, hogy fordítva mondta, hogy jobb ajándékot adni, mint kapni. Képzeljétek, hogy pont fordítva mondta. Dórika, tehát azt mondja, az Úr Jézus képzeld el, hogy jobb ajándékot adni, mint kapni. Mi gondoltok miért? Hát azért, mert aki ajándékot ad valakinek, az örömet szerez a másik embernek. És jobb örömet szerezni másik, vagy jó örömet szerezni másiknak. Ugye az az igazi boldogság, amikor látjuk, hogy a másik ember örül. És ezért mondom el nektek ezt, hogy jegyezzétek meg, hogy jobb adni, mint kapni. Igen, ezt jegyezzétek
meg. Szia, vágyom!
Szia! Mai alapgondolatunkhoz lapozzuk fel Dániel könyvét, és ott a 7. fejezethez alapozunk, és olvassuk el a 9-10. Versetet, Dániel 7-9. így olvasom az igéből. Néztem, ami királyi széket tétettek, és az öregkorú leült. Ruhája hófehér, és fejének haja, mint a tiszta gyapjú. Széke tüzes láng, és ennek kerekei égő tűz. És tűzfolyam folyt, és jött ki az ő színe felől. Ezerszerezren szolgáltak néki, és tízezerszer tízezren álltak előtte. Ítélők ültek le, és könyvek nyittattak meg. És még a 13. 14. verset is hozzáolvasom, hogy láttam éjszakai látásokban, és ímé az égnek felhőjűben, mint valami emberfia jött, és ment az öregkorúhoz, és elejébe vitték őt. És adott néki hatalmat, dicsőséget és országot, és minden nép, nemzet és nyelv néki szolgált, és az ő hatalma örökké való hatalom, amely el nem húlik, és az ő országa meg nem ronthatik. Ugye éppen most a szombatiskolába vettük, hogy igen, biztos nálunk a prófétai beszéd, és jól tesszük, ha arra figyelmezünk. Hát ez ugye Dániel próféta részéről egy prófétai beszéd. És ez a profécia abba az időpontba visz bennünket, ugye amikor a leghosszabb idői kijelentés, a 2300 éves profécia lejárt. Mikor volt ez? Ugye 1844-ben, és akkor elkezdődött valami, nem a földön, hanem a mennyben, mégpedig ugye az, amit itt leír ez a néhány igevers Dániel próféta részéről, hogy megnyílt a mennyei templom szentek szentje, és oda az Úr Jézus, mint főpap bevonult, a sok ezer angyal kíséretében, a mennyei lények kíséretében, és elkezdte a főpapi szolgálatát. Ez egy nagyon jelentős esemény volt. De mielőtt még az ítélet munkájába belemennénk, szeretném előjáróba megkérdezni, hogy láttátok-e a Jézus élete kiállítást a Kisfaludi Galériában. Néhányan látták, nem tudom, mindenki látta, mert ugye érdekes volt ezt látni, hogy egy mai festő, egy mai művész vajon hogyan látja meg egyáltalán, hogyan tudja ábrázolni Jézus életének történéseit, mozzanatait. Annál is inkább érdekes volt ez, ugye, mert a három kiállító művész közül kettő absztrakt festő. És hát érdekes képeket állítottak ki, ugye olyan meghökkentő és elgondolkoztató volt némelyik. Volt ugyan, amelyiket én nem tudtam megérteni, vagy nem tudtam vele azonosulni, de voltak nagyon érdekesek. És nekem különösen egy kép ragadta meg a figyelmemet, azért is hozom most ezt szóba, az Ev Szambó Istvánnak az utolsó képe, ami a jelenések könyvét ábrázolja. Akik nem látták, azok kedvéért megpróbálom leírni, hogy milyen is ez a kép, remélem sikerül valamennyire megérteni. A háttérben ilyen sziluettszerűen, tehát halványan egy ilyen alak látható, egy emberi alak, ilyen széttárt kézzel, tehát ugye érthető, hogy ez Krisztust ábrázolja. És ennek az alaknak a mellkasának a közepéből ilyen ék alakú sugarak mennek ki körbe-körbe. Ugye valahogy érzékeltetni akarja, hogy az a fókuszpont. Onnan indul ki minden. És ez alatt a fókuszpont alatt, vagy ahova egy pont ugye érnek össze ezek a sugarak, alatt egy ilyen pici golgotai kereszt látható, és azon pirossal van, élén pirossal ráfestve Jézus alakja, ugye nyilván a kiontott vért jelképezi, és mögötte, a pici golgotai kereszt mögött egy hófehér hattyú. látható, hogy ez meg valahogy a Krisztus tisztaságát érzékel. Tehát ide nagyon sok minden van még ezen a képen, a gonosz és jó tudás fája, akkor a föld gömb, ugye érdekes megközelítésben, a kígyó. Szóval sok minden nehéz elmondani, de amiért elmondom, az az, hogy a kép felső részén, ezeken a sugarakon ilyen nyitott könyvek vannak sorba elhelyezve. Középen ki vannak nyitva a könyvek, mindegyik könyvnek sok-sok lapja van, és ugye az ember nézi ezeket a nyitott könyveket, valahogy az az érzése, hogy valamelyik lapján talán én is ott vagyok, hiszen ez az életkönyvét szimbolizálja, és az ugye be van írva belül is hátul, tele van írva, tehát mindannyian ott vagyunk. Egyébként a művész a kép mellé mottónak ezt az igét írta, azért is olvastam ezt a Dániel könyvében, de csak ezt a részt írta mellé, hogy ítélők ülnek le és könyvet nyitatnak meg. Tehát a mottoja is ez a képnek. És ahogy nézzük a nyitott könyveket, ugye ami az életkönyvét szimbolizálja, ugye kik vannak beírva az életkönyvébe, mit mond róla a Biblia, nem mindenki. Ki van beírva az életkönyvébe, akik egyszer is megvallották, vagyis Isten gyermekeinek vallották magukat, vagy Krisztus elfogadták megváltójuknak. Tehát azoknak a nevei van beírva. És amikor elkezdődik a főpapi szolgálat, akkor tulajdonképpen Jézus azt vizsgálja meg, hogy akik ide be vannak írva, azok bent maradhatnak-e az életkönyvébe, vagy ki kell őket törölni. Tehát ez egy nagyon komoly vizsgálat. Ugye 1844 óta folyik, annak immár hány éve? Több mint 170 éve. És azt is tudjuk, hogy a meghalt igazakon kezdődött el az ítélet, és hogy mikor ér az élőkhöz, és az élőkön belül hozzánk, ugye ezt nem tudjuk. De azt hiszem, hogy mindegyünket foglalkoztat az a kérdés, hogy hát mit vizsgál meg Isten, mit vizsgál meg az Úr Jézus ott a nevek mellett. A mi jó cselekedeteinket, vagy ellenkezőleg éppen a botlásainkat, vagy mindegyiket, vagy egyiket se. Mit vizsgál az ítéletben? Azt hiszem, hogy ez olyan eleve mindbevágó kérdés. Hát nézzük meg az igéket, hát nyilván az igék azok, amik bennünket ilyen kérdésben eligazítanak, és néhány igét kell ugye ehhez föllapoznunk. Először én Prédikátor könyvét szeretném idézni, annak is a 12. fejezet 15-16. Versét, a két utolsó versét. Ugye egy Prédikátor könyve azt mondja, hogy a dolognak sumája mindezeket hallván ez. Az Isten féljed, az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga. Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó legy, akár jó, akár gonosz az. Tehát azt mondja, hogy a parancsolatok megtartása az embernek fő dolga, Isten mindent megvizsgál az ítéletben. Akkor most, ha ugrunk egy nagyot, Jakab leveléhez, az Új Szövetségbe, és ott a második fejezetbe elolvassuk a 10-12. Verset, akkor itt a következőt olvassuk. Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen az egésznek megrontásában bűnös. Mert aki ezt mondta, ne paráználkodjál, azt is mondta, ne ölj. És ha nem paráználkodsz, de ölsz, törvényszegővé lettél. Úgy szóljatok, és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni. és még talán a 13-at is hozzáolvasom, mert az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot, és dicsekedik az irgalmasság az ítélet ellen. Tehát azt mondja Jakab, hogy ugye, hát hiába tart meg valaki a 10 parancsolatban mondjuk 9-et, de ha a 10-et nem tartja meg, akkor mivel ugye a parancsolatok a szeretet törvénye, hát ha a szeretet törvénye egy ponton kicsúszik, az olyan, mintha az egészet valaki megrontaná. De tulajdonképpen itt még azt is mondja, ugye, hogy nem csak a cselekedeteket nézi, hanem a beszédünket is megnézi. Sőt, tulajdonképpen azt is tudjuk, hogy a megítéltetésünkben nem csak a külső látható dolgokat nézi, amit konkrétan teszünk vagy cselekszünk, hanem a szívünket, a szindítékainkat is megvizsgálja. Ha arra gondolunk, hogy amikor az Úr Jézus a hegyi beszédben elmagyarázta a törvény betöltését, ugye akkor mondott olyat, hogy megmondatott ugye a régieknek, ugye Mózes törvényére utalva, hogy ne ölj, mert aki öl, méltó a halálra. Azt mondja, én pedig azt mondom, aki haragszik az ő atya fiára, már vétkezett. De akkor itt már egy kicsit úgy elszorul a gyomrunk, a szívünk, hogy hát olyan volt, aki még nem haragudott az ő atya fiára. De hogy mennyire veszélyes ez, csak gondoljunk Káinra. De Káinról is azt olvassuk, hogy haragra gerjedt. És tudjuk, hogy hol végződött ez a harag. Tehát a harag, még a mondás is azt mondja, ugye, hogy rossz tanácsadó, valóban rossz. De mondott az Úr Jézus ugye olyat is, hogy megmondatott a régieknek, hogy ne paráználkodjál, vagy ilyen elég házasságtörő. Mert aki ugye, ilyet tesz, az méltó az ítéletre, de azt mondja, én pedig azt mondom, ha valaki gonosz kívánságokán tekint a másikra, már vétkezett. Na hát itt megint ugye olyan mélységbe tekint így az ige, hogy mindenki arra gondol, hát hogy tudok én itt megállni? Meg tudok én állni? Egyáltalán van olyan ember, aki ilyen mérce szerint, akit ilyen sok oldalon vizsgálnak, meg tud állni. Ugye fölmerül bennünk a kérdés, hogy érdemes egyáltalán erőfeszítéseket tenni? Érdemes küszködni? Hát minek tartsa meg a törvényt? Hát ilyen szinten nem tudom megtartani. És akkor ez az igéknek ez az egyik csoportja, amiből most néhányat nyilván még lehetne többet idézni Mózes könyvéből, stb. De ennyi is elég ahhoz, hogy érzékeltessük, hogy ez az igéknek egyik csoportja, ami a törvényre vonatkozik. De ugyanakkor van egy másik csoportja is, és most azt is megnézzük, és ehhez lapozzunk az Efézusi levélhez. Az Efézusi levél második fejezetének a 8.-9. verséhez. Itt Pál apostol a következőt mondja. Mert kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. Na hát itt akkor most ugye gondolkodóba esünk, hogy van. Mert ez az eddig elmondott igéknek épp az ellenkezőjét mondja. Azt mondja, nem cselekedetekből. A cselekedetekkel nem is kell foglalkozni, hisz az Isten mindenkit kegyelemből tart meg, és ingyen ajándékba adja az örök életet. És ez nem tőletek van, ugye ajándék. Ajándékba kapjátok. És a cselekedeteket nem néz Isten. És a cselekedeteink nem minősülnek érdem szerzőnek. Mintha ugye Pál apostol azt mondaná, hát ezzel nem is kell foglalkozni, mivel kegyelemből tart meg bennünket. És Pál apostol is úgy mondta a Filippi levélben is, például, hogy találtassam ő benne, mint akinek nincs saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által. Azt mondja, vagyis én úgy szeretnék megállni, hogy az Isten ne az én cselekedeteimet nézze, hanem ne a saját igazságom alapján legyek megítélve, hanem a hitem alapján. De mondhatnánk a Galata levél második fejezet 16. versét, ugyanezt mondja el, hogy tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által. Mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazultunk Krisztusban való, és nem a törvényben. Na most akkor mindezek hátterén ugye elbizonytalanodunk, akkor most mi az igazság? Isten megítéli a cselekedeteket, vagy nem? Van-e jelentőségük a mi megítélésünkben, vagy nem? És erre a kérdésre is próbáljuk meg. Nyilván az ég alapján választ adni, és tudjuk jól, hogy a Bibliában nincs ellentmondás. Hát ha ugyanaz a lélek jelentette ki mindegyik igét, akkor ugye önmagának nem mondhat ellent, akkor nincs ellentmondás. Ha ellentmondást vélünk felfedezni, akkor az valahol a mi gondolkodásunkban van. Én nagyon elcsodálkoztam már többször is az, amikor János apostol azt írja, hogy az első levelében, hogy azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához. Hát ugye bizonyos igékre, ha gondolunk, akkor a bizodalmunk az olyan nagyon gyenge lábakon áll. Hát ha megítéli az Isten az én cselekedeteimet, ugye hogy is állok meg. De tulajdonképpen van a Bibliában egy látomás, ami megvilágítja előttünk azt, hogy hogyan is történik a gyakorlatban az ember megmentése. Hogy Isten hogyan lehet egyszerre igazságos és kegyelmes. Lapozzunk, és ezt olvassuk is el, lapozzunk Zakariás könyvéhez. Zakariás könyvének a harmadik fejezetéhez. Zakariás könyve a harmadik fejezetéből az első 5 verset olvassuk el, tehát 1-5. Ugye ez így hangzik. Azután megmutatta nekem Józsuát a főpapot, aki az Úr angyala előtt állt, és Sátánt, aki jobb keze felől állt, hogy vádolja őt. És mondta az Úr Sátánnak, dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán, dorgáljon meg az Úr, aki magáival fogadja Jeruzsálemet. Avagy nem tűzből kikapott üszögé ez. Józsua pedig szennyes ruhába volt öltöztetve, és állt az angyal előtt. És szólt, és mondta az előtt állóknak, mondván, vegyétek le róla a szennyes ruhákat. És mondta néki, lásd, levettem rólad a te állnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztettelek fel téged. Azután mondám, tegyenek fejére tiszta süveget, feltevék a szét fejére tiszta süveget, és a ruhákba öltöztették őt, az Úrnak angyala pedig ott állt. Eddig tart ez a leírás. Hát ha ezt így olvassuk, ez tényleg olyan, mint egy bírósági tárgyalás. Ugye kik a szereplői ennek a látomásnak? Ugye mindennek előtt ott van az Úr, akit már itt az első fejezetben is Zakariás megemlít, és az ugye Jézus Krisztussal azonosítható. És akkor ott vannak Józsué, ott van Józsué és a barátai, akik meg minket, embereket képviselnek, és hát mindenek előtt ott van ugye Sátán, a vádoló, és ott vannak, akik az Úr Jézus parancsai teljesítik, az Úr parancsai teljesítik, a mennyei lények. Ugye a történetben először Józsua, illetve először Sátán az, aki Jósuát vádolja. Nem tudjuk, azt nem írja le itt a leírás, hogy Jósua saját magáért áll itt az Isten ítélőszék előtt, vagy mint főpap a népe bűneiért. De akármelyik eset is forog fent, tulajdonképpen mindegy ebből a szempontból, hogy Sátán ott áll a jobb keze felől, hogy vádolja. Elhangoznak a vádak Sátán részéről, és Jósua mit mond? Hallgat. Ugye nem szól semmit. Vajon miért nem szól? Miért nem védi magát? Miért nem mond valamit? Nincs mit. Nincs, nem tud mit mondani. Amit Sátán mond, azok vádaskodások. Azok nem vádaskodások, azok igazak. Azok pontosan igazak. Tehát ő csak olyan dolgokat mond, amik megtörténtek, amik igazak. És arra meg mit lehet mondani? Ezt csak legfeljebb ugye elismerni lehet. Tehát Sátán sohasem rágalmaz, ő valós bűnöket sorol fel. Ha mi állnánk ott Jósua helyébe, azt hiszem, hogy mi is csak hallgatni tudnánk. Mi mit mondhatnánk? Mi is ugyanígy hallgathatnánk, megnémulnánk, és nem tudnánk mit mondani. Ahogy ugye a bűn beszennyezi a jellemünket, Jósua ruhája is ugye ezt jelképezi, hogy a bűn úgy szennyezi be a jellemünket, ahogy az a szennyes ruhába állt Jósua. Ugye a bűn ilyen teszi a jellemünket. Ugye Ésajás prófétánál olvassuk azt, hogy minden mi igazságunk olyan, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Ha most gondoljuk el, ha a mi igazságaink olyanok, akkor milyenek a bűneink, amit még mi is bűnnek ítélünk meg. Ha az igazságaink is olyanok, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. És akkor hogyan folytatódik a történet? Ugye az Úr angyala, az Úr azt mondja Sátánnak, hogy dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán, dorgáljon meg az Úr. Én ugye elcsodálkozok mindig, hogy vajon az Úr Jézus miért nem mondta Sátánnak, hogy hát te mondod ezt pont, te, aki rávetted ezeket az embereket, hogy ezeket a bűnöket elkövessék. Hát hisz te voltál az eszmei szerzője, hát te rovott fel, és nem mondta. Ugye csak ennyit mond, hogy dorgáljon meg az Úr téged. Nem mondta ezt el. Vajon miért? Sokat gondolkodtam rajta, nem tudom egyébként, de úgy gondolom, hogy talán azért, mert ezt a rosszat így megsemmisíteni nem lehet. Hogy én azt mondom, hogy na hát épp te mondod. Tehát nem, csak ennyit mondott neki, dorgáljon meg téged az Úr. És ugye annyit mond tesz még hozzá, hát nem tűzből kikapott üszögé ez. Milyen a tűzből kikapott üszög? Ugye a láng, amit megkap itt, ott, amott, már kormos, már néhol elszenesedett. Egy ilyen tűzből kikapott üszög lehet még valaha olyan, mint mondjuk egy olyan fadarab, ami sose volt tűz közelébe. Ugye Jeremiás prófétánál olvassuk, hogy elváltoztathatja-e a szerecsen a bőre színét, vagy párduc az ő foltosságát. Aképpen ti is tudtok-e jót cselekedni, akik a rosszat cselekedtétek. Hát valahogy így van a tűzből kikapott üszögé is. Az már nem lehet soha többé olyan makulátlan és tiszta, olyan érintetlen, mint akit nem kapott meg még a láng, akit nem Sátán területén élt. Születéstől ugye fogva viseli az ember azt a bűnre hajló természetet. Sátán kísértései között él, és Ugye nem Isten részéről nem volna igazságos az, hogyha elvárná, hogy akkor a törvényt tökéletesen töltse be. Hát hogy várható el egy olyan embertől, aki tényleg olyan, mint egy üszög? Tehát a törvény abszolút mércéjével az a bűnös ember nem mérhető. De ugye nagyon érdekes az, hogy tökéletlen állapot ellenére az Úr angyala mégis magához fogadja. És ugye az Úr angyala aztán a parancsok sokaságát adja, mert azt mondja az angyaloknak, illetve a szent mennyei lényeknek, hogy vegyétek le róla a szennyes ruhát. Ugye érdekes ez, mert itt valami olyat tesz, amit egy bűnös ember soha az életben magától nem tudna megtenni. Hogyan tudja egy bűnös letenni a szennyes ruháját? Mi a bűnös természetünktől teljesen sose tudunk megszabadulni. Mi ugyan erőfeszítéseket teszünk, aminek meg is van a maga helye, de azt hiszem még a legkomolyabb hívő emberek is sem tudják elmondani azt, hogy hát én úgy megtartottam a te törvényeidet, hogy én méltó vagyok az örök életre. Hát ki tud ilyet elmondani? Ugye azt hiszem együnk se. És csak Jézus Krisztus az, aki teljesen le tudja rólunk venni a bűnös természetünket, hogy úgy álljunk az ítéletben, mintha semmiből nem lenne rajtunk. Ugye, ha a szennyes ruha, ami bűnnel fertőzött életünket jelképezi, akkor az ünnepi ruha, az a másik ruha, ugye, amiben felöltöztették az Úr Józsuát is, és másokat is, ugye az a bűntelen életet jelképezi. Tulajdonképpen erről a ruháról ír aztán később Jelenések könyvében is, ugye János apostol, mikor a bárány menyegzője van, azt mondja, hogy ugye tiszta, ragyogó, fehér gyolcs, ott kapnak ott, akik részt vesznek a bárány menyegzőjén, ami a szentek igazságos cselekedete. Úgy kapják a ruhát, nem ők adják maguknak, hát ez egy képtelenség, kapják, de azt mondja, ez mégis olyan, mint a szentek igazságos cselekedete. Egyébként ugye ezen a ragyogó fehér gyolcson aztán tényleg a bűnnek a legkisebb foltja sem található, de több helyen is van ez a ruhacsere, ugye a királyi mennyegzőt, hogyha magunkba idézzük, ugye ott is a király mindenkinek ad mennyegzői ruhát, de akinek nincs, azt ki is utasítják a mennyegzőről. Aki nem veszi fel, aki nem öltözik fel a tiszta ruhába. De gondoljunk a tékozló fiúra is, ugye a tékozló fiú történetéről is jó előadást hallottunk, a értékes előadást a kiállításon. Ugye ott is a ruhacsere, ott is rendelkezik az atya, hogy hozzátok elő a legszebb ruhát. Le kellett venni a lerongyolódott szennyes ruhát, és a legszebb ruhába öltöztetni. De azt hiszem, hogy Jézus Krisztus minden bűnbánó bűnös. Szeretne felöltöztetni az ő igazságának a fehér ruhájába, és mindenkit szeretne megszabadítani attól is, hogy az ítélettől féljen, és szeretné, ha reménységgel és bizakodással tekintene a találkozásra. De felvetődik azért újra a kérdés, ugye, hogy mit vizsgál akkor ebben az ítéletben. Ugye itt Józsua példájára, ha gondolunk, ugye azt látjuk, hogy Józsua életéből nem az Úr volt az, aki felhozta a múltját. Nem ő emlegette, hogy hát ekkor meg akkor ez hogy is volt. Ilyen nincs. Ki az, aki előhozta a múltjából a vádakat? Sátán. Igen, Sátán. Tehát az Úr Jézus senkit sem úgy véd, ugye, mint védőügyvéd, hogy bizonygatja az ártatlanságát a védencének. Ő nem így véd meg bennünket, hanem éppen ellenkezőleg úgy, hogy leveszi az álnokságot jelentő ruhát, és így megszűnik Sátán hivatkozási alapja. Ha már nincs rajta ez a szennyes ruha, akkor mire hivatkozik? Mire tud rámutatni Sátán? Nincs, amire rámutasson. Ugye Jézus Krisztus mindig kész egyébként védelmébe venni minden megtérnés szándékozó és minden bűnbánó bűnöst, és Sátán viszont az ellenkezőjén őrködik, hogy egyetlen bűnese maradjon rejtve, ugye ő pedig pontosan az ellenkezőjén igyekszik. Tehát Józsua ünnepi ruhába lett fölöltöztetve, ami ugye Jézus Krisztus bűntelen életét jelképezi. Ha szeretett kapcsolat van közöttünk és Isten között, akkor bizalmunk lehet át az ítélet napjához, hisz közvetlenül az Atya és közöttem ott áll Krisztus, aki elfedezi az én régi bűnös életemet, és mikor az Atya rám néz, akkor csak Jézus Krisztus tiszta életét látja. Ugye Pál apostol is ezt mondja, hogy nincs saját igazsága a törvényből, egyetlen igazsága van a Krisztusba vetett hitel, más igazsága nincs. Amikor ő egy önvizsgálatot tart, akkor mi történik nála? Ugye egy értékrend csere. Amit korábban nyereségnek ítélt az életében, amit a cselekedeteivel úgy gondolta, ki érdemelt, azt most kárnak és szemétnek ítéli. Felismerte, hogy a saját erőfeszítései a világon semmit nem érnek. Az csak szemét. Saját erőfeszítésével még senki se érdemelte ki a mennyet. Nem cselekedetekből, hanem hogy senkinek érkedjen, ugye mondja, hanem kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez ajándék. Egyébként azt hiszem, hogy számunkra is ez egy tanács. Mi is tartsunk önvizsgálatot, hogy van-e az életünkben olyan felszínesség, olyan hiába valóság, olyan értelmetlenség, amit kárnak és szemétnek ítélek meg a ige alapján. De ugye akkor ott van bennünk azért a kérdés, hogy akkor most mi van a törvénnyel? Most akkor nem is kell megtartanunk? Hát ha Isten ingyen adja ajándékból az örök életet, akkor nem is kell vele foglalkozni? De hát akkor mi van azok az igékkel, ugye, amiket már idéztünk is, és ismerünk is. Ugye Pál apostol is így kérdezi, a törvényt hiába valóvá tesszük-e hitáltal? Mit mondhatunk erre? Hát ha érdemszerző cselekedetnek tekintjük, akkor igen, akkor tényleg felesleges megtartanunk. Hiszen senki se tudja elmondani a világon, ugye, ahogy már említettem is, hogy Uram, én olyan tökéletesen megtartom a törvényt, tehát én méltó vagyok az örök életre. Ugye ilyen ember nincs. De akkor most ugye továbbra is az a kérdés, hogy akkor mi a szerepe az örök, illetve a törvénynek. Mi a szerepe a törvénynek? Ha én elfogadtam Krisztust, ha szívembe fogadtam, hogyha megtapasztalom az Istennek hozzám való szeretetét, ugye akkor az a kérdés, hogy erre milyen választ adok. Amikor valaki kap egy nagy értékű ajándékot, akkor, és azt nyilván nem tudja visszafizetni, mert értékes, akkor mit tesz? Ugye akkor legalább a szeretetével megpróbálja viszonozni, hogy igen, értékelem azt a nagy ajándékot. Az Isten nekünk olyan nagy ajándékot adott, hogy nincs olyan tett, amivel mi ezt tudnánk viszonozni. Semmilyen cselekedetet nem tudunk felmutatni, hogy kompenzáljuk, amit nekünk adott. De mit tudunk tenni? Mit tudunk megtenni? A hálánkat azt ki tudjuk fejezni. Ki tudom azt fejezni, hogy hát Uram, te kész voltál értem meghalni. Az életedet odaadtad azért, hogy nekem legyen életem. A szeretetünket ki tudjuk fejezni, hogyha a szívünk tele van a hálával, hogy te megtetted azt, hogy én nekem ne kelljen a bűneimmel szembesülni. Akkor én azt keresem, hogy én milyen módon tudom a hálámat kifejezni. Akkor a Jóisten azt mondja, hogy elejem állítja a törvényét, és mit mond? Aki ismeri az én parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem. Ha te tényleg szeretsz engem, akkor ne legyenek idegen isteneid én előttem. Ha te tényleg szeretsz engem, ne csinálj magadnak faragott képet, vagy semmi ahhoz hasonló, ne azzal akarj engem tisztelni, dicsőíteni. Akkor neved a nevedet, vagy a nevemet a te szádra. Akkor emlékezzél meg arról, hogy én vagyok a te teremtő Istened. Legyen szent előtted az én nevem. Akkor szenteld meg előttem azt a napot, amit én arra rendeltem, hogy veled kapcsolatba tudjak kerülni, és hogy áldást tudjak neked adni, ami a tiéd lehet. Akkor tiszteld atyádat és anyádat, akkor is, hogyha azok nem a világ legtökéletesebb lényei. Akkor szeresd a fele barátaidat, legalább úgy, ahogy én szerettelek téged. És mindezekkel ki tudjuk fejezni a szeretetünket. Tehát a törvény megtartása az sohasem lehet érdemszerző cselekedet, az csak a viszont szeretetünk kifejezője lehet. És annak ellenére, hogy a mi törvény megtartásunk messze nem tökéletes, ugye a Korintusi levélben írja Pál apostol, hogy amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint egy gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, meg úgy értettem, mint gyermek. De amikor férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Hát lehet, hogy most mi még nem vagyunk abban az állapotban, a felnőtt állapotban, de a gyerekektől is elfogadjuk mi is, amikor őszintén közelednek szeretettel felénk. Azt hiszem, hogy Isten is így van. Elfogadja a mi törvény megtartásunkat, ha azt szeretetből tesszük. Viszont szeretetből, és nem érdemszerző cselekedetből. Igaz, hogy ezek még botladozó dolgok, de ahogy bírjuk, tartsuk meg. Amennyit tudunk. Nyilván, amit nem tudunk, azt nem tudjuk. Azt Isten sem várja el tőlünk, de amennyit tudunk, azt igen. János apostol írja szintén, hogy mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. Az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Azt mondja, nem nehezek. Befejezésül még egy igét szeretnék idézni. Csak elment a szívem, de talán még belefér. Mikeás könyvéhez lapozzunk, és ott a 7. fejezet 18. versét olvassuk. Tehát Mikeás 7.18, az így hangzik. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi öröksége maradékának vétkét. Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Hát gyönyörű ez az ige, szerintem az egyik legszebb ige a Szentírásban. Hiszen ahhoz, hogy nekünk meg tudja bocsátani a bűnt, neki meg kellett halni. Ugye most Péter apostol levelében a közelmúltban olvastuk meg, hogy a mi megváltásunk az nem aranyon, vagy ez Isten történt, hanem drága véren, mint hibátlan szeplőtlen bárány, ugye a Krisztusén. És tehát gyötrelem és szenvedés volt az ára. iszonyú ára volt, és mégis megtette. És megtette azért, hogy nekünk életet biztosítson. És azt is megmondja ez az ige, hogy miért? Miért tette meg ezt Isten? Azt mondja, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Ha nekünk olyan Istenünk van, aki gyönyörködik az irgalmasságban, hallatlan kijelentés szerintem. Ajánlom figyelmetekbe, olvassátok el, amikor valami csüggedés vesz rajtatok erőt, és mindezért mit kér cserébe? Csak viszont szeretetet. Hát én azzal szeretném zárni, hogy akkor szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Amen.
Amen.